Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Herceg Zsolt. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a szerkesztő Illis László. Műsorunkban először arról lesz szó, hogy visszaadta a kormányalakítási megbízást Herbert Kickl, az Osztrák Szabadságpárt vezetője, mert kudarcot vallottak az új kormányról folytatott január elején kezdett egyeztetések a néppárttal. Exterde Tibor Bauer Bencét, a Matthias Corvinus Kollégium Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatóját kérdezte.
Nem kizárt, hogy előrehozott választás lesz Ausztriában, bár Alexander van der Bellen köztársasági elnöknek a kezében több lehetőség van. Akár megint kormányalakítási megbízást adhat azoknak a pártoknak, akik már egyszer kudarcot vallottak, ugye a néppártnak, a szociáldemokratáknak, a Neosznak, és aztán elvileg Christian Stocker, ő FAPI elnök lenne az, aki ezt a kormányalakítási megbízást megkapja, és újra megpróbálhatott azzal, ami Kárnéhámának nem jött össze. Második lehetőségként egy szakértői kormányt bízhat meg az államelnök, ami aztán szépen tovább viszi az ügyeket, vagy akár feloszthatja a parlamentet, miután a parlament ezt meghatározza.
Min múlott az, hogy nem kap kormányalakítási megbízást Kickl?
Gyakorlatilag nem sikerült a koalíciót összehozni, nagyon sok vitáspont volt, és kivált kép a pénzügyi tárca, illetve a belügyi tárcának az elosztásáról nem tudott a Szabadságpárt megállapodni a néppárttal. Tudni kell, hogy Herbert Kickl már 2019-ig ugye belügyminiszter volt Sebastian Kurz kormányában, és akkor volt egy nagy konfliktus. Ettől a konfliktustól félnek most a néppártosok, és úgy látják, hogy főleg a belügyi hírszerzési szolgálatot, a DSN-t nem akarják a Kickl vezető Szabadságpárt kezébe adni. Ez volt itt a nagy vita, és emiatt bukott az egész kormányalakítás. Megbízás. Elképzelhető, hogy most új választások lesznek, amiből valószínűleg a Szabadságpárt tudna profitálni.
Mit gondolnak a néppártiak? Mit csinálna Kickl a belbiztonsággal, meg a külbiztonsággal?
Gyakorlatilag az a támadás éri a Szabadságpártot, hogy amennyiben a hírszerzési szolgálat egy Szabadságpárt vezette minisztériumhoz kerül, akkor elképzelhető, hogy az európai partnerek nem osztanak meg több információt Ausztriával, hisz a Szabadságpártot azzal vádolják, hogy valamilyen módon moszkvai érdekeket szolgál. Ez nyilvánvalóan abszurd vád, de gyakorlatilag ilyen mértékben elmérgesedett az osztrák belpolitikai diskurzus.
Közvéleménykutatások szólnak arról, hogy az osztrákok maguk mit szeretnének most?
Az osztrákok egyértelműen azt szeretnék, hogy a Szabadságpárt kormányozzon. A Szabadságpárt a mérésekben 36-37%-on szárnyal, míg a néppárt 19-20%-on áll. Azaz egészen egyértelmű, hogy a Szabadságpárt tudna profitálni egy előrehozott választásból. Lehetséges, nem lehet kizárni, hogy Herbert Kickl pókerezett, és arra játszott, azzal játszott, hogy mégis kiprovokáljon egy előrehozott választást, hisz ez az ő pártjának kedvez, akkor gyakorlatilag úgymond utólag tudja legitimálni az érdekeit, utólag tudja legitimálni azokat a koalíciós tárgyalások során felhozott igényeket, amire a néppárt nemet mondott, és egészen egyértelmű az is, hogy a Szabadságpárt a nagy nyertes ez egész húzavonának, az emberek már végre azt akarják, hogy legyen egy kormány Ausztriának, ugye tudjuk, hogy szeptember 29-én volt az osztrák parlamenti választás, azóta nem történt semmi, megy a húzavona, és az emberek ezt már nagyon nem szívesen látják.
A kampány közepén volt olyan spekuláció, hogyha Herbert Kickl hátrébb lépne, akkor könnyebben tudna kormányt alakítani, mert hogy őt személyében is nagyon élesen támadták. Ez a spekuláció áll még?
Ez a spekuláció szerintem elvesztette a realitását, hisz a Szabadságpárt megnyerte a választást, és nem csak, hogy megnyerte a választást, hanem ha most lenne egy újabb választás, tovább erősödne. Azaz Herbert Kickl személye már szerintem nem egy gát ezeknek az együttműködéseknek, az emberek Herbert Kicklt választák, és amikor első ízben nem kapott a Szabadságpárt kormányalakítási megbízást, akkor Stájerországban a novemberi tartományi választásokon óriási mértékben tudott a Szabadságpárt nyerni. Azaz az emberek elégedetlenek voltak azzal, hogy a Szabadságpárt nem tud kormányozni, és egyértelműen ezen a tartományi választásoknál ezt kinyilvánították. Azaz ez az érvelés, hogy Herbert Kickl nélkül kell kormányt alakítani, ez nem állja meg a helyét. Herbert Kickl a legnagyobb párt vezetője, maga biztosan nyerte a választást, és teljes mértékben mögötte áll a Szabadságpárt, teljesen kizárt, hogy Herbert Kicklt valamilyen módon a Szabadságpárt kicserél.
Donald Tusk lengyel kormányfő kilátásba helyezte, hogy országa nem hajtja végre a közös uniós migrációs paktumot, amennyiben más tagállamokból áttelepített bevándorlókat kell befogadnia. Az Európai Bizottság korábban jogi eljárásokkal fenyegette meg azokat a tagállamokat, amelyek figyelmen kívül hagyják a paktumot, hangsúlyozva, hogy a jogszabály azok számára is kötelező, akik ellene szavaztak. Ursula von der Leyen bizottsági elnök azonban Lengyelország esetében tartózkodott ennek hangsúlyozásától. Göncz Róbert, a Migráció Kutatóintézet elemzője az Inforádiónak azt mondta, nem ez az első alkalom, hogy Brüsszel alkalmazkodik a lengyel állásponthoz. Varga Mónika interjúja.
2026-ban fog életbe lépni a migrációs paktum, és ennek keretei közt az ahhoz tartozó szolidaritási mechanizmusnak is abban az évben kellene elindulnia. Ugye ez az a mechanizmus, ami előírja, hogy a tagállamoknak vagy be kell fogadniuk a menedékkérőket, a relokációs mechanizmus alapján, ők az úgynevezett kvóta migránsok, vagy pénzügyi hozzájárulást kell tenniük, hogy ez a fejenként 20 ezer euró havonta mindenben nem fogadott migráns után, vagy pedig operatív támogatást kell nyújtaniuk, ez bármit jelenthet, akár személyállományt is, akár eszközöket is, de ez mind a jövő évben realizálódna. Addig még tehetnek kitételeket az államok, addig még opt-out-olhatnak, ugye ez a kimaradási mechanizmus a paktumból, amivel eddig kettő tagállam élt, Magyarország és Hollandia, és ennek a gyanúja merült fel, hogy talán Lengyelország is lehet, hogy ezzel élne, ugyanakkor Donald Tusk lengyel miniszterelnök nem mondta ezt ki egyértelműen, ennél komplexebb Varsónak a gondolkozás módja a migrációs paktumról.
Az opt-out-ot egyszerűen csak úgy kell értelmezni, hogyha egy ország úgy dönt, hogy ezt nem hajtja végre, akkor ő erre jogosult, vagy vannak szankciók, hogyha valaki kiugrik ebből a megállapodásból?
Az opt-out az relatív azt jelenti, hogy nem kell részt venni abban, amiben egy tagállam nem szeretne, ugye ez egy alapvetően biztosított Európai Uniós jog a tagállamok részére, ugyanakkor ezáltal az ezzel felmerülő támogatásokra sem jogosult egy állam. Tehát mondjuk a migrációs paktummal kapcsolatban is felmerül annak a gyanúja, hogy amennyiben egy állam nem szeretne részt venni benne, akkor a pozitívumokat sem kapná meg a szolidaritási mechanizmusból. Tehát mondjuk, hogyha az opt-out-olt állam határánál alakulna ki egy migrációs válság, abban az esetben nem feltétlenül kapnák meg azt a támogatást, ami járna nekik a szolidaritási mechanizmus által. Ugyanakkor, hogyha átbogarásszuk a migrációs paktum szövegét, nem egyértelmű, hogy ténylegesen nem jogosultak-e az opt-out-olt államok a szolidaritási támogatásokra is. Ez teljesen összecseng Ursula von der Leyen bizottságának kommunikációjával, akik sosem mondták ki egyértelműen azt, hanem inkább csak fenyegetőztek azzal, hogy ez lesz a szankcionálás azon tagállamok részére, akik opt-out-olnak, de egyszer sem mondták ki egyértelműen, hogy bizonyosan tudjuk, hogy nem lesznek jogosultak ezekre a támogatásokra ezek a tagállamok. És most ezzel kapcsolatban is folyik egy vita, hogy mi is fog pontosan történni az opt-out-olt államokkal, mi fog történni például Magyarországgal és Hollandiával. Bizonyosan nem leszünk-e mi Magyarországként és a hollandok Hollandiaként jogosultak azokra a szolidaritási támogatásokra, amik járnának a migrációs paktumot elfogadó országoknak.
Emiatt lebegtetheti az opt-out-ot Lengyelország, és ezért nem fogalmaz egyértelműen Varsó, vagy itt valami mások van.
Donald Tusk kormánya úgy fogalmazott, hogy nem tudnak elfogadni egyetlen olyan migrációs paktumot sem, ami további kvóta migránsok betelepítését jelenteni Lengyelországba. Ez egy nagyon szépen megfogalmazott mondat Donald Tusk részéről, ugye egy tapasztalt brüsszeli politikusról beszélünk, aki most éppen Lengyelország miniszterelnöke. Ez egyszerre közvetíti a lengyel választópolgárok irányába, hogy a lengyel kormány határozottan fellép az illegális migrációval szemben. Ugye ez egy nagyon kiemelten fontos téma a lengyel közvéleménynél, főként a Belarus felől érkező illegális határmozgások, irreguláris migránsok miatt. Ugyanakkor nem mondja ki azt egyértelműen, hogy Lengyelország opt-out-olni szeretne hanem hogy egy olyan megoldást szeretnének a lengyelek és a lengyel kormány, ami értékelné azt, hogy 2 millió ukrán menekült tartózkodik Lengyelország területén, és ezzel párhuzamosan a Belarus felől érkező, instrumentalizált, avagy mesterségesen generált migrációs hullámokkal is szembe kell nézniük. Lengyelország nem mondta ki egyértelműen, hogy nem szeretne részt venni a migrációs paktumba, ugyanakkor ennek a belebegtetésével egy érdekes vitát kezdeményezett el Brüsszellel, miközben elszámoltathatóvá válik a társadalmi közhangulat irányába is Lengyelországban.
Úgy tűnik, mintha a migrációs paktum újra tárgyalását szeretné, vagy legalábbis ránézve új megállapodást, vagy új feltételeket szeretne Varsó. Így van ez? Lehetséges lenne ez egyébként?
Előfordulhat, ugyanis fontos azt látni, hogy Lengyelország szerepe sokkal erőteljesebb az Európai Unió egészében, mint mondjuk hazánké vagy Hollandiáé, hiszen Lengyelország az 5 legerősebb Európai Uniós tagállam között van. Ennek megfelelően számtalan olyan politikát láttunk már, amit az Európai Bizottság úgy alkalmazott a migrációval kapcsolatban, hogy korábban azt Varsó javasolta számukra. Legutóbb például az instrumentalizált migránsok menedékjogának ideiglenes felfüggesztésénél volt ez. Inkább ez egyfajta magyarázat volt a bizottság irányába, hogy miért nem a migránsok áthelyezést, a relokációs mechanizmust fogják választani a szolidaritási hozzájárulási csomagból, hanem miért inkább a pénzügyi hozzájárulást vagy az operatív támogatást. És ezzel kapcsolatban látunk egyfajta érdekes dinamizmust Brüsszel és Varsó között.
Világtükör, az Inforádió külpolitikai hírmagazinja.
Az európai kormányok már régóta aggódnak az Egyiptomban tapasztalható instabilitás miatt, amit részben a közelmúlt gazdasági problémái idéztek elő. A gázai konfliktus nagy veszteségeket okoz az ország turizmusának és a Szuezi csatornán zajló nemzetközi tengeri kereskedelemnek is, mondta az Inforádiónak Tarik Messár, a Migrációkutatóintézet vezető kutatója. A riporter Szabó Gergő.
Az Európai Unió szerint ugye a Közel-Keleten és Észak-Afrikában gazdasági válságok vannak, különböző fegyveres konfliktusok robbantak ki az elmúlt időszakban, és emiatt a térségben egyfajta káosz tapasztalható, ami miatt nem meglepő, hogy nagyon sok ember útnak indul, és egyébként nagyon sokan Egyiptomba mennek, majd onnan próbálnak tovább menni ugye Európa felé, vagy más országok felé. Tehát Egyiptomnak mindenképpen fontos szerepe van, kapuőr államnak szoktuk nevezni. Ez azt jelenti, hogy Egyiptomnak az a feladata, hogy az embereket, a kivándorlókat vagy bevándorlókat megakadályozza, és hogy ne engedje azt, hogy újabb hajók induljanak Európa felé. Tehát ez az európai kormányok már régóta aggódnak az Egyiptomban tapasztalható instabil helyzet miatt. Egyértelműen Egyiptomban ezt a gazdasági problémák idézik elő. Tegyük hozzá, hogy ugye a gázai konfliktus elég nagy veszteségeket okoz a turizmusnak például, valamint a Szuezi csatornának a forgalma is ezért lecsökkent az elmúlt egy évben. Emellett Egyiptomban több mint 9 millió menekült és bevándorló él, és ők azért fokozzák ezeket a nehézségeket, tehát elég nagy kihívások elé állítják az országot. Tehát az Európai Unió emiatt támogatja Egyiptomot. Tavaly évben egy 7,4 milliárd eurós finanszírozási csomagot jelentettek be, amelyet Egyiptom számára fizetnek ki, és ez részben pontosan azért, hogy Egyiptom felfejlessze ugye a migráció kezelését, megerősítse a határvédelmet, eszközöket és felszereléseket szerezzen be. Tehát ezt, ennek az összegnek egy részét a migráció kezelésre fordítja Egyiptom. Egyébként ennek vannak pozitív következményei, legalábbis az egyiptomi kormány narratívája szerint továbbra sem engedik, hogy ezek a bevándorlókat szállító hajók elinduljanak, folyamatosan blaziákat tartanak, és lekapcsolják ezeket az embercsempész hálózatokat, úgyhogy mindenképpen megvannak a pozitív eredményei ennek. Valamint ugye tavaly év novemberében az egyiptomi parlament elfogadta az ország első menekültügyi törvényét, ez egy hatalmas mérföldkő volt, valamint 2024. augusztusában felszólították az országban élő külföldi lakosokat, hogy egy úgynevezett új intelligens tartózkodási kártyát kell beszerezniük, amelynek értelmében maradhatnak tovább az országban, és különböző szolgáltatásokhoz hozzáférhetnek. Különböző változások tapasztalatok Egyiptom migráció kezelésében. Persze még mindig nagyon sokat kell tenni annak érdekében, hogy az összes ilyen embercsempész csoportot felszámolják, valamint tényleg az, hogy ne induljanak útnak az emberek a térségből.
Mekkora az esélye most annak, hogy Egyiptomban nem sikerül rendezni a helyzetet, és kialakul egyfajta válsághelyzet?
megvan az esély arra, hogy egy nagyobb válság kialakul Egyiptomban. Korábban is voltak erre példák, például a 70-es években volt egy kenyérlázadás, ugye, amikor az alapvető élelmiszereknek az árát annyira megemelték, hogy az egyből lázadásokat idézett elő. Tehát az egyiptomi kormánynak nagyon kell figyelni arra, hogy ezeknek az alapvető szükségeteknek a költségei ne emelkedjenek. De azt hozzátenném gyorsan, hogy különböző finanszírozási csomagokat jelentenek be időnként. Az Egyesült Arab Emírségek is nagyon sok pénzzel támogatja Egyiptomot, például egy 32 milliárd eurós befektetésről tettek bejelentést nemrégiben. A Nemzetközi Valuta Alap is szokott segíteni. Egy 8 milliárd dolláros hitelcsomagot vezettek be a tavaly évben. A különböző országok és szervezetek azért sokat tesznek azért, hogy Egyiptomban ne legyen nagyobb probléma, legalábbis a gazdasági szinten. Úgyhogy várhatóan ez a támogatás, ezért ez folytatódni fog a jövőben is.
Az egyiptomi társadalom nagyon fiatalodik, és a fiatal korosztály kezd többségbe kerülni, és sokan elégedetlenek voltak a helyzetükkel Egyiptomban, főleg a fiatalok, a családalapítás előtt állók, és ez is rontotta akkor a közhangulatot Egyiptomban. Mennyit változott a társadalom az elmúlt években Egyiptomban, és mennyire jellemzőek még ezek a körülmények?
A térség más országaival összehasonlítva Egyiptom egyértelműen stabil államnak mondható. Ettől függetlenül természetesen a fiatalok egy része elégedetlen. Továbbra is lehet ilyen hangokat hallani. Én magam is jártam Egyiptomban az elmúlt években, és ott is fiatalokkal beszélgetve többször előjött ez a téma, hogy el akarják hagyni az országot adott esetben. Tehát jellemző a fiatalokra ez az elégedetlenség. Ugye ami annak idején, ugye 2011 környékén különböző arab országokban azért elég nagy galibát okozott, és a fiatalok elégedetlensége, valamint a magas élelmiszerárak, a megélhetési problémák, a magas nagy arányú munkanélküliség, ugye az forradalmakat generált. Most nem tart itt a helyzet, tehát körülmények lecsendesedtek, viszont a fiatalok egy részében abszolút tapasztalható ez a akár a kormánnyal szemben, vagy a életvitelükkel szemben való elégedetlenség.
Az ENSZ szerint már legalább 3000-en meghaltak a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén kirobbant konfliktusban. A harcok január végén kezdődtek, amikor az M23 nevű Ruanda által támogatott milícia elfoglalt egy 2 milliós nagyvárost. A konfliktus okairól és a folytatásról is kérdezte Varga Mónika Marsai Viktort, a Migrációkutató Intézet igazgatóját, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatóját.
Kongói Demokratikus Köztársaságról, ugye korábbi Zairéről ugye azt kell tudni, hogy Afrika legnagyobb államalakulata, és ez nagyon fontos az egész konfliktus megértése szempontjából. Itt egy 2 millió négyzetkilométernyi területű országról van szó, amit ugye a Európa területére levetítenénk, akkor ez Portugáliától a német-lengyel és az osztrák-magyar határig terjedne. Tehát egy óriási kiterjedésű országról van szó, aminek a keleti végében található Észak-Kivu tartomány és ennek a fővárosa Goma, és a nyugati végében pedig ugye Kinshasa a főváros. És a kettő közti területet hegyvidékek, áthatolhatatlan dzsungelek, nagy esésű folyók töltik be. Kinshasának gyakorlatilag minimális fennhatósága van az ország keleti végén. Ugye Kongó tipikus példája a bukott és törékeny államoknak, nagyon gyenge közigazgatással és gyenge hadsereggel. Éppen ezért Kelet-Kongó folyamatait részben a helyi milíciák, részben a szomszédos országok, Ruanda, Uganda, Burundi és más szereplőknek a politikai céljai határozzák meg. Amiben egyébként az etnikai ellentétek is nagyon fontos szerepet játszanak. Ugye a jelenlegi konfliktusban ki kell emelnünk az M23 nevű fegyveres milíciát, amit Ruanda támogat, ugye mindkettő, mind az M23, mind pedig Ruanda vezetése alapvetően tucikból áll, és ugyebár a médiában általában milíciaként szoktunk rájuk hivatkozni, de az M23-at az elmúlt másfél évtizedben Ruanda lényegében egy reguláris hadsereggé fejlesztette föl. Ugye miért? Egyrészt, hogy védje a tuszikat Kongóban, megakadályozandó egy az 1994-es ruandai népirtáshoz hasonló etnikai tisztogatás, másrészt pedig a gazdaság és politikai hatalmának a konszolidálására. Kelet-Kongó a világ egyik leggazdagabb nyersanyag lelőhelye, olyan kritikus nyersanyagokkal, például mint a koltán, ami nélkül elképzelhetetlen lenne a modern telekommunikációs forradalom.
Ezért ugye, megy most a harc?
Részben ezért, sőt, ugye évtizedek óta ezért megy a harc, ugye különféle becslések szerint ugye $500 milliárd nyi haszonra tesz szert az M23 és Ruanda a koltán illegális bányászata kapcsán. Ugye ami most változott, az az, hogy Jól látható, hogy az M23, amely egyébként 12-13-ban súlyos vereséget szenvedett az ENSZ békefenntartóktól és a kongói erőktől, most fölkészült erre az offenzívára, ami már egyébként hónapok óta zajlik, és nem csak elfoglalt területeket, de a közigazgatást is megszervezi még professzionálisabb módon a bányákhoz való eljutást, a nyersanyagnak a világpiacra való kijutását. Tehát az látszik, hogy Ruanda támogatásával az M23 hosszú időre szeretne berendezkedni, Gomában és Észak-Kivuban, és azt nagyon fontos látni, hogy ezzel szemben egyrészt a kinshasai kormánynak nagyon kevés mozgástere van. Jól jellemzi a helyzetet, hogy Goma eleste után ugye zavargásokra került sor a fővárosban, és ugye a kongolai hatóságok azt se tudták megakadályozni, hogy külföldi képviseleteket gyújtsanak fel a tüntetők, akkor elképzelhetjük, hogy mekkora az esély annak, hogy ők érdemi katonai választ tudnak adni Goma elestére. Ugye másrészt nagyon sok interjú alany Gomában és környéken azt mondta, hogy neki teljesen mindegy, hogy ki uralja a területet, csak legyen béke, stabilitás és kiszámíthatóság, és hát úgy látszik, hogy az M23 erre készül.
Folytatódhat a konfliktus, tehát tervezi az M23, hogy tovább megy a kongói demokratikus köztársaságban, további területeket foglal el, akár eszkalálódhat is a helyzet a környező országokra, tehát mifelé megy ez a konfliktus?
Igen, ugye voltak erre utaló nyilatkozatok az M23-tól, ők meg azt is mondták, hogy elmennek Kinshasáig, illetve ugye a kongói hadsereg is azt mondja, hogy a kongói kormány természetesen nem fogja hagyni, hogy az ország területét felkelők tartsák ellenőrzésük alatt, illetve ugye azért mindenkinek ott lebeg a szeme előtt a második kongói háború 98 és 2002 között, amiben ugye több mint egy tucat ország vett részt, ugye úgy is hívták, hogy Afrika világháborúja, és ugye a különféle becsülések szerint majdnem 5 millió ember halt meg a harcokban, az éhínség, a járványok, az alultápláltság következtében. Mégis azt gondolom a jelen helyzetben, hogy senki nem érdekelt az eszkalációban, az M23 megállt egyelőre Észak-Kivuban, nem vonultak tovább Bukava felé, ugye a Dél-Kivu tartomány, ugye a másik kiemelt tartomány fővárosa felé. Valószínűleg azért egyébként, mert hogy pontosan belátják, mik a határaik, azért itt nem 100 000 hadseregekről van szó, bőven elég lesz megszervezni a közigazgatást és fenntartani a rendet Gomában és környékén, és minek akarnának ők a nyakukba venni egy olyan problémát, ami a kongói demokratikus köztársaság egészének a problémája, hogyha ezen területek ellenőrzésével már például a koltán csempészet jelentős részét meg tudják oldani.
A nagyhatalmak próbálnak valahogyan beavatkozni, vagy az érintett országokra bízzák a konfliktust?
Nyilván ez egy olyan szintű fegyveres konfliktus és humanitárius válság, ami fölött nem lehet elsiklani, de ne felejtsük el, hány válság zajlik most folyamatosan a világban. Ezért sem várható az eszkaláció. A véleményem szerint a nagyhatalmak nem érdekeltek abban, hogy itt most komolyan beavatkozzanak ebbe a konfliktusba, és Ruanda sem akar átlépni egy olyan vörös vonalat, ami aztán már kikényszeríti a más országok részétől, hogy be kelljen avatkozniuk. Azt gondolom, most a diplomáciai fordulók következnek, különösebb eredmények nélkül.
Csak lassan építik le az amerikai állampapír készleteiket a kínaiak. Hirtelen fordulat ebben nem várható. Erről beszélt az Inforádió Aréna című műsorában Salád Gergely kínakutató. A kínai yuan leértékelése ugyanakkor lehet egy eszköz az amerikai védővámok ellen, mondta a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa. Exterde Tibor interjúja.
A kínai eszköztárban benne lehet az amerikai állampapírokkal való bármilyen akció? Vagy az nincs benne? Rettentő mennyiséget birtokolnak?
Ezt nagyon lassan építik le az amerikai államkötvény készleteiket, tehát csökken a kínai megtakarításokban az amerikai papíroknak a szerepe, de itt ilyen hirtelen fordulat nem várható. Hogyha ők most hirtelen mondjuk piacra dobnák az államkötvényeiket, azt valószínűleg nem tudnák rendes áron eladni, csak diszkontáron, amivel ugye hatalmas veszteségük lenne nekik is. Tehát hogyha valaki tartozik nekem, akkor az egy kettős kiszolgáltatottság, mert én is ki vagyok szolgáltatva másiknak. Hogyha ő tönkre megy, vagy gazdasági gondokkal küzd, és nem tudja kifizetni a nem tudom, kamatokat, meg egyebeket, az nekem is kárt okoz. Tehát ezzel a kínaiak nagyon óvatosan játszanak. Az szerintem most nincs napi renden, hogy az államkötvényeket, nem tudom, mondjuk visszadobják, megpróbálják rásózni valaki másra.
Saját pénzük árfolyamának dollárral szembeni kezelésében van kínai játéktér. Olvastam olyat, hogy 18%-kal kéne leértékelni a pénzt, hogy a x%-os vámot valahogy ellensúlyozni tudják.
Abszolút van, ugye a kínai yuan nem konvertibilis, és az árfolyamra a kínai államnak óriási hatása van.
De oda szól a jegybanknak, vagy oda, mit csinál?
Hát nem kell odaszólni, a jegybank az állam. Hát az, ugye ott nincsen jegybanki függetlenség a kínai rendszerben, a jegybank elnöke az ott ül a kínai kormányban, tehát nem is kell neki odaszólni, mert ott ül, ahol a döntés születik. A első Trump kormányzat alatt játszottak is ezzel, tehát amikor bevezették az első körét a büntetővámoknak az amerikaiak, akkor akinek azonnal leértékelték a yuant, és ezzel tulajdonképpen kihúzták a méregfogát a dolognak. Ez az eszköz most is a rendelkezésükre áll, de az elmúlt hónapokban, vagy inkább években nem nagyon éltek ezzel, mert inkább az a politikája a Xi Jinpingnek, hogy tartsuk erősen a yuant, hogy akkor értékeljük le, hogyha már nem tudunk mást csinálni, mert ugye hát a yuannak az árfolyama az hat az otthoni életszínvonalra, hat az otthoni fogyasztásra, rengeteg dologra hat, és azt gondolják a kínaiak, hogy most nem abba az irányba kéne elmenni, hogy tovább gyengítsük, de ez változhat, tehát már volt, hogy meglépték ezt, és most is megléphetik ezt, és van még egy faktor, ami miatt ettől tartózkodnak, hát hogyha leértékelik a yuant, akkor ez nem csak a dollárral szemben esik, hanem a minden más valutával szemben, ami tovább fokozhatja az ellenállást a kínai termékeknek a dömpingjével szemben.
Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. A műsort Illis László szerkesztette, én Herceg Zsolt vagyok. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!